A karácsony és a téli ünnepek mindannyiunk szívét felolvasztja, nem csak a főtéri kivilágítás jelzi a fényt, hanem mi magunk is jobban odafigyelünk otthonunkra, a menüre, kapcsolatainkra. A 21. század emberének kicsit nehezebb. Talán könnyebben elrejtőzik a színes dobozok mögött és a felszínesen átküldött jó kívánságokban. A mai beszélgetésben szeretnénk körbejárni az ünnep hagyományos és mondhatni modern vagy megújuló formáját. Vendégeim Berke Sándor séf és Berke Krisztina Ágnes dekorációs műhelyvezető lesznek segítségemre. Sajó Enikő vagyok, tartsanak velünk! Köszöntelek benneteket itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában egy olyan időszakban, amelyben nagyon aktívan jelen vagytok közösségünkben, kicsik és nagyok életében egyaránt, és arra törekedtek, hogy a karácsonyi csodából senki sem maradjon ki. Teszitek ezt úgy, hogy figyeltek az erdélyi hagyományaink felevelenítésére, de a mai ember igényeire is vannak kreatív válaszaitok. Sándor, lelkipásztori családban nőttél fel, te magad is lelkipásztor vagy, de mindig is vonzott a finom kávé, a gasztronómia, a vendéglátás, az új tapasztalatok. Sokoldalú vagy, és mindig valami újat kipróbálsz. Erről a gazdag fűszergyűjteményed jut eszembe, ami nem csak az ételt, hanem a mindennapokat is kicsit újra fűszerezi. Mi az, ami gyerekkorodból meghatározó emlék maradt, és mai napig végig kísér?
Egy lelkész családban nőttem fel, és a lelkész családoknak az a története, hogy a karácsony vagy egyéb ünnepek környékén eléggé elfoglaltak, nagyon sokszor a gyülekezeti történetek és a gyülekezeti alkalmak veszik el a többnyire a családtól is az időt. Ezt úgy megszoktuk, hogy ez úgy van, ezt úgy beimplementáltuk a családunkba is, és emlékszem arra, hogy édesanyám egy ilyenkor karácsonykor egy láda narancsot vásárolt, úgyhogy mi nagyon-nagyon sok narancsot eszünk karácsonykor. Tehát a karácsony úgy kezdődik, hogy már decemberben elkezdem a narancsokat vásárolni, és akkor karácsonyban is van még narancs.
Akkor mondhatni, hogy a narancs összekapcsolja a generációkat a ti esetetekben.
Hát lehet, hogy más ételeket, sőt, biztos más ételeket készítek el karácsony környékén, mint az édesanyám, de azért a narancs az nem fogyhat ki, nem csak az uzsonnákból, hanem én narancsal rengeteget főzök a karácsonyi időszakban. Nagyon jó salátákat lehet belőle készíteni, szószokat, tehát a narancs ez egy ilyen központi elem, és nagyon jól lehet fűszerezni, sózni, olajozni a narancsot meg, szóval ilyen nagyon izgalmas dolgok lesznek a narancsból.
Mivel szoktad fűszerezni a narancsot?
Borssal például. Fekete bors nagyon szereti a narancsot. A csili, hogyha bírja a család, akkor a csili őrlemény. A piros paprika, füstölt paprika nagyon szereti a narancsot. Olívaolaj, só, ha van valami zöld fűszer, például a menta, vagy kis petrezselyem, kakukkfű, rozmarink, hogyha van, akkor az is egy fantasztikus történetét tudja varázsolni. Nagyon jól megy a sajtokhoz, a friss sajtokhoz a narancs. Tényleg a karácsony egy kicsit a narancsról szól nálam, ami az étkezést illeti.
Krisztina, karácsonyi dekorációs műhelyre készültök. Az ünnepi asztal megterítése öröm annak is, aki előkészíti, és annak is, akit várunk vele. Az az idők során sem változott, a vendégvárás és a közös ünneplés mindig fontos része volt és marad az életünknek. Mire hívott fel a figyelmet ezeken az együttléteken? Lehet-e különböző stílusokról beszélni?
Köszöntök minden kedves hallgatót, és köszönöm, hogy itt lehetek. Ahogy Sándornak a láda narancs kapcsolódott össze a fejében vagy gyerekkorában az ünnepekkel. Nekem valóban az asztalterítés az egyik, ami összekapcsolódik az ünnepekkel, mert nem csak karácsonykor, de húsvétkor is, vagy ilyen bármilyen ünnepen gyerekkoromban anyukám próbált nagyon szép, vagy a hétköznapitól eltérő asztalokat teríteni, úgyhogy ez nekem így elég korai élményem, hogyha ünnep van, akkor nagyon szépen terítünk. Ez, amit említetted is, ez egy tényleg egy nem csak erdélyi szokásnak mondanám, hanem az ember igyekszik egy ünnepi alkalmat valahogy külsőleg is jelezni, hogy ez tényleg ünnep, és a terítés az egyik módja ennek, hogy picit jobban odafigyelünk, vagy ha leülünk, akkor érezzük, hogy ez most nem csak egy hétköznapi bekapott ebéd vagy vacsora, hanem egy picit más. Úgy nemrég fedeztem fel, vagy hát eddig is tudtam, csak nemrég tudatosítottam, hogy én ezt így mindig is nagyon szerettem, nem csak most felnőtt koromban, hanem amint lehetett már besegítettem édesanyámnak, és aztán később én terítettem egyedül, tehát már ilyen kis kamaszkortól, vagy kamaszkortól arrafele már így egyre inkább én terítettem otthon is az asztalokat, és anyukám meg ilyen nagy teret hagyott, hogy akkor boldoguljak, ő is így próbált később már, amikor erre lehetőség nyílt, így turkálókból ilyen különlegesebb anyagokat összegyűjteni, meg hogy ne csak egy-két abrusszunk legyen, ugyanakkor meg sose volt arra pénzünk, hogy akkor most nem tudom, üzletből megvegyen valamilyen utolsó divat szerinti karácsonyi dolgot, úgyhogy mindig ilyen izgalmas helyekről próbáltuk begyűjteni. És ez nálam is megmaradt, ugye mind a mai napig nagyon szeretem az újrahasznosítást, és akkor ez sokszor az ünnepi terítésben is megnyilvánul ilyen olyan szinten, hogy most nem feltétlenül attól lesz ünnepi az asztal, hogy tényleg a legfrissebb karácsonyi abroszt megveszed minden évben, és akkor utána nem tudod, mit csinálj az előzővel, hanem egy gyönyörű fehér, vagy egy bármilyen otthoni, egyszínű, vagy nem specifikusan karácsonyi mintás abroszból is lehet ünnepi terítést varázsolni. Karácsonyi dekorációs műhelyeimben is erre próbálom felhívni a figyelmet, hogy egyrészt nézzük meg, hogy mi az, ami otthon van, vagy ha előfordult már, hogy jöttek hozzám olyanok, akik össze akarták rakni egy picit az otthoni dekorkészletüket, vagy újra akarták gondolni, és akkor próbálok nagyon hasznos tanácsokat adni, hogy mi legyen ez a minimális készlet, amiből nagyon sok mindent lehet kihozni. Mert ugye, hogyha nagyon tarka tányérjaid vannak, nagyon tarka abroszaid vannak, semmi nem talál semmivel, akkor abból nehéz dolgokat varázsolni, de vannak nagyon egyszerű trükkök, hogy lehet minimalizálni, vagy hogy lehet úgy felépíteni, hogy tényleg csak a dekorelemekkel is nagyon nagy különbségeket, vagy nagyon érdekes, izgalmas hangulatokat el lehet érni. A karácsonyi műhelyre visszatérve, ott nagyon szeretem az egyszerűségen túl a természetes elemeknek a használatát. Ilyenkor használom az összegyűjtött dobozokat, akár azt a karácsonyi fényt, amit aztán később a fára teszünk, azt egyszer fel lehet tenni az asztalra, vagy ha van belőle kettő, akkor azt arra is tenni, fára is tenni. Ez a tapasztalatom, hogy minden családnál több karácsonyi dísz van, mint amennyi felfér a fára, és ezekkel a karácsonyi díszekkel is lehet teríteni, tehát nem kell külön asztaldíszeket venni feltétlenül. Természetesen nagyon egyedi, ha az embernek van ideje barkácsolni díszeket, és azt feltenni. Tehát nagyon sok lehetőség van, és arra kérdeztél rá, hogy van-e különböző stílus, és lehet-e beszélni különböző stílusokról, hát abszolút lehet. Erről tudnék hosszabban is mesélni, megint a gyerekkoromban nyúlik vissza, de nagyon sokféle stílusban lehet teríteni, és ez függ az emberek egyéni ízlésvilágától is, vagy a nyitottságától és a bátorságától.
Hogyan bánjunk a színekkel? Van-e olyan, ami most már ciki a karácsonyi asztalon, vagy a karácsonyi dekorációban, az aranyszínek, vagy az ezüst színek, vagy a piros-kék kombináció, hogyan nyúljunk a színekhez?
Hát ez megint ízlés és bátorság kérdése. Az én egyik alap elvem és gondolatom az, hogy nincsen rossz szín, maximum rossz szín kombinációk, tehát nincsen csúf szín, önmagában egyik szín sem csúnya, csak esetleg rossz színnel kombináljuk, vagy rossz árnyalatokat kombinálunk, vagy nem tudom, vagy olyan, ami esetleg nem kellemes, vagy az arányokat nem találjuk el, de önmagában minden színből lehet valami. Most nyilván vannak hagyományosan ünnepi színek. Én azt gondolom, hogy semmit nem ciki felrakni az asztalra, hogyha megtaláljuk a megfelelő arányt, harmóniát és színkombinációt. Édesanyánk úgy próbált minket nagyon bevonni a karácsonyi készületekbe többek között, hogy mikor már nagyobbak voltunk, és már úgy mindannyian tudtuk, hogy mi is angyalok vagyunk, vagy azokká válunk, és ez egy ilyen közös történet, akkor mégis fenntartsa az érdeklődést, akkor arra kért, hogy mi találjuk ki minden évben a karácsonyi díszt, a karácsonyi fát, a karácsonyi dekort. És persze, hogy kamaszodtunk, egyre elszálltabb ötleteink lettek, és akkor ezt így a szülők maximális támogatással így végigcsinálták. Anyukám benne volt minden ötletelésben, apukám minden technikai részben segített, és akkor most ilyen fákat képzeljetek el, hogy megvalósítottunk, akkor még nem is lehetett ilyet látni, de készítettünk csak falécekből álló karácsonyfát, mert már akkor így éreztük ezt, hogy ez az irdatlan fakivágás, vagy ez a favágási őrület nem biztos, hogy jó. Készítettünk válfából karácsonyfát, készítettünk konzervdobozból karácsonyfát, fémlemezekből. Az volt a nagyon érdekes, amikor elkerültünk, vagy már csak egy-két testvérem maradt otthon, és már ők is elkerültek, így anyukám még ezt így folytatták, és nagyon kreatív dolgokat volt, CD karácsonyfa meg. Amit el tudtok képzelni, aztán mindenből megpróbált a családunk karácsonyfát építeni. Mindent újrahasznosítunk, felhasználunk, illetve a színekbe is volt pink karácsonyfánk, volt arany kékkel, azt is nagyon szerettem, is fahéjbarnával. Volt natúr, amikor azt mondtuk, hogy most akkor minden legyen szalma. Azt gondolom, mindenből lehet ünnepit készíteni, a maga készülődés is lehet egy ünnep. ünnep, az, hogy valami más csinálunk, és közösen, mint amit amúgy szoktunk, attól már ünnepivé lehet egy pink szint is varázsolni.
Tehát csak kell hozzá egy kis bátorság, hogy meg tudjunk újulni ezekben az ünnepekben.
És az sem gond, ha nem, ezt is el, tehát hogy ez... Ha nem, tehát teljesen gyönyörű dolgokat lehet a klasszikus piros, zöld, arany, fehér, ezüst színekből. Tehát én nem gondolom, hogy azt kell csinálni, ami kényelmetlen valakinek, hanem amiben te komfortosan érzed magad, és neked az segít az ünnepre hangolódni, az teljesen rendben van.
Sándor, neked hogyan sikerül az ünnepre hangolódni ilyenkor, amikor előkészíted az ünnepi menüt? Melyek a fő szempontok? Szempont-e az például, hogy egy kicsit visszacsempészni a nagymama ízvilágából a mai asztalra?
Hát a családunkban én vagyok az, aki elég nehezen tud az ünnepekre hangolódni. Ennek ugye az általam hozott a saját családom, tehát a szüleimtől hozott modellek közre játszottak.
Az ünnep az munka végül is egy lelkés családban, tehát ez azért nehéz, de... mert összekapcsolódik a sok-sok munkával az ünnep.
Végreményben azt látom, hogy másoknál is munka. Tehát hogy olyan emberekkel, akik most főző műhelyeket tartok, és nagyon sok emberrel tartok ilyen kapcsolatot, beszélgetek, megkérdezem, hogy náluk mit jelentett, és azt látom, hogy vagy mit jelent egy ilyen felkészülés, vagy mit jelent egy ünnepkör, és azt látom, hogy az emberek nagyon stresszesek attól, hogy van egy elképzelésük, van egy elvárásuk saját maguk irányába, és akkor a realitás azt mutatja, hogy sokkal kevesebb időt tudnak erre fordítani. Többnyire azt vettem észre, hogy nem a pénz a kérdés. Az is fontos, tehát, hogy tudunk 4000 lejből, 5000 lejből és 15000 lejből is karácsonyi menüt szervezni, de ezért úgy igyekszünk egy olyan 800 és 1000 lej között max meghatározni. Most mondtam egy példát, sokkal kevesebből is meg lehet. Én azt láttam, az elsődlegesen nem az a legfontosabb, hogy milyen hús kerül az asztalra, milyen leves kerül az asztalra. Általában a férfiak azok szeretik a hagyományosabb ízeket, ez korfüggő is, de 50 és 60 év vagy a fölötti férfiak azért úgy van egy töltött káposzta hagyomány, van akinél van egy sültes hagyomány, halat szeretne látni, van aki egy kicsit emelkedettebb kacsát, vagy egy értékesebb, drágább darab húst, vagy egy marha szelet, vagy valami ilyesmi. Ezeket úgy figyelembe véve, én is azt láttam, ahogy Krisztán egy elmondta, hogy a terítés kapcsán is, hogy ha egy pici nyitottság van a családban, akkor én azt szoktam bátorítani, hogy együtt is el lehet készíteni. Hogy általában az megfigyelhető, hogy a nők számára azért változik, ez teljesen változik, de hogy a nők azok stresszesebbek emiatt, hogy ott a takarítás, ott a fa, az angyalvárásnak a ajándék szekciója, akkor a bevásárlás, írtan egy tumultus van, mindenki nyomja az áruját rá, tehát érzed, hogy rászakadnak a polcok, és tényleg ugye nem is szeretek feltétlenül karácsony környékén vásárolni menni. Nagyon rendszerezetten, tervezetten érdemes menni, mert nagyon hamar rájössz arra, hogy hú, került két üveg bor még, tehát hogy sokkal többet tudunk költeni, mert úgy erre van kiélezve, felhangolva az egész vásárlási kultúránk, hogy ilyenkor sokkal több mindent viszünk haza, és utána meg azon gondolkozunk, hogy fogjuk ezt mind megenni. A tervezett menüírás például az egy fontos dolog, az elmúlt pár évben már a Matyi fiunk is besegít, Ivánnal együtt megtervezik a gyerek szakácskönyvből azt, amit szeretnének karácsonykor látni, leadják a bevásárlási listát, ez előtte kb. Egy héttel már megtörténik, majdnem 5 napon keresztül minden nap megkérdezik, hogy apa, bevásároltál már karácsonyra? De úgy, hogy én közben dolgozom, meg főzöm, meg minden, de hogy akkor leellenőriztet, hogy a karácsonyi menühöz megvan minden, nehogy észrevegyük, hogy 24-e délután, amikor elkezdenénk mondjuk így főzicskézni, vagy így, akkor hoppá, nincs
milyen
valami.
Jó, hogy ez egy közös projekt, és nem egyedül vagytok benne, és a közös igények, a közös ízlések is helyet kapnak ebben.
El kell mondanunk a teljes kép érdekében, hogy azért alakult így, mert azt hiszem az első év, amikor Matyi menüt írt, az egy roppant nehéz év volt, nagyon sokat dolgoztunk pont karácsony környékén, hiszen a munkánk miatt ez nekünk egy nagyon intenzív időszak, és akkor is úgy kérdezte, hogy jó, mindenkinek dolgozunk, de mit fogunk enni, és akkor ott jött az ötlet, hogy hát de most írd meg te a menüt, és erről nagyon felcsillant. Úgyhogy igaziból pont egy ilyen túlterheltségből alakult így, hogy a gyerekek jobban bevonódtak, de nagyon örülünk neki. Ez az egyik oldal, a másik oldal meg az, hogy az elmúlt években azért volt nem egy nagyon nehéz karácsonyunk is, és ez is előfordult, és nem tudom, hogyha ez valakinek felszabadító, azért mondom el, hogy hogy felszabadítsak másokat is, hogy igen, ilyen is van. 2 évvel ezelőtt nagyon-nagyon beteg voltam karácsonykor, tehát egy ilyen utó-Covid egyik legkeményebb betegségem, amin átmentem. Fel se tudtam emelni a fejem a párnáról, és ez mind szent este, mind az azt következő napokban így volt. És Sándoron munkán kívül is az is rászakadt, hogy én nagyon beteg vagyok. Épp azelőtt költöztünk át egy másik lakásba, dobozok között. Nyilván voltak terveim, hogy hogyan varázsolunk valami ünnepet a dobozok közé, de így, hogy lebetegedtem elég hosszasan, az se történt meg, és konkrétan virslitettünk szent este. Van ilyen ünnep, amikor mindent el kell engedni, és egyszerűen örülünk, hogy anya ki tud csoszogni egy köntösbe, és megesszük a virslit. Vásárolt virsli volt, és mustárral azt tettük meg az ünnepen, és közben futott a ház, nem tudtunk takarítani, ugye én használhatatlan voltam egy hétig, úgyhogy Sándor egyedül vitte a gyerekek programját, a munkát, a minden ünnepi műsorokat. Ilyen is van, és akkor azt hiszem, hogy akkor ez az elengedésnek volt a karácsonya, és a gyerekeknek is meg kellett tanulni, hogy ez is ünnep, tehát nem tudunk mindig mindent úgy, ahogy szeretnénk, mert vannak egyszerűen fizikai akadályok. Olyan is volt a múlt évben, mert együtt karácsonyoztunk, nagyritkán szokott lenni ilyen nagy családi karácsony, és tavaly ilyen volt, hogy a Sándor egész családja összegyűlt minden országból, és olyan nagy ünnep volt, és szent este ott voltunk. A gyerekeknek igénye volt, hogy azért hamarabb legyen nekünk is saját kicsi karácsonyunk, viszont mivel az megint belecsúszott a munkás időszakunkba, tehát nem volt még szabadság nekünk, de hogy legyen szabad karácsonyunk, hát akkor meg pizzát rendeltünk. Szóval most már van 2 nagyon rendhagyó karácsonyunk, amikor el tudjuk mondani, hogy igen, lehet virslivel és pizzával is karácsonyozni, és nagyon jó volt ez a pizzás karácsony is, mert akkor nem ment el az idő a főzéssel, viszont tudtunk leülni, beszélgetni, meg volt a családi ünnep.
Nagyon sokat kacagtunk, tehát olyan vidám volt. Nem azt mondom, hogy ez egy állandó példa kell, tehát nem fogunk belőle családi szokást építeni, hogy akkor pizzát rendelünk.
Nagyon vidám karácsony volt.
Igen, ez egy nagyon hasznos tanács azoknak, akik nem tudnak mindent előkészíteni, és mindent úgy előteremteni, ahogy ők szeretnék. Mi tesszük varázslatossá az együttlétünket is. Persze a finom falatok, a jó ízek, azok emelik a hangulatot, de nem ettől függ az, hogy karácsonykor kire emlékezünk, mit ünnepelünk, mit adunk tovább a gyerekeinknek. Ti mit szeretnétek továbbadni a gyerekeknek karácsonykor? Mire törekedtek?
Nehéz továbbadni dolgokat. 2 nagy családból származunk, Krisztináik 4 testvérek, mi 5 vagyunk testvérek, a nagyszülők, hál' Istennek, mindannyian élnek, nyomon követik az unokákat, a szüleink, és nálunk az angyal több részletben is jön. Arra próbáljuk nevelni a srácainkat, meg a gyerekeinket, hogy örülünk az ajándékoknak, de hogy azt is mérlegeljük, hogy ez egy valamelyest átgondolt legyen, és próbáljuk egy picit redukálni a listákat, hogy ne egy hosszú kívánságlistából kelljen az angyalnak egy lehetőség szerint 10-15-öt kiválasztani, hanem az, hogy 2-3 dolgot kapunk, akkor annak is lehet örülni. Vagy hogyha nem azt hozta az angyal, amire én pont gondoltam, akkor annak meg lehet tanulni valamilyen formában örülni. Mondok egy példát. A múltkor, amikor pont a pizzás karácsonyunk volt, az angyal elég sokat rohangált egy kinyitható, ilyen kombinált fogó és bicska változatért, amit végül egy üzletben megtalált elég magas áron, és ette a kefét, és gondolkozott azon, ott voltam az angyal mellett, tehát ezért tudom, ennyire pontosan ette a kefét, hogy ez most tényleg ér annyit, amennyit kérnek érte, vagy nem. És akkor végeredményben az angyallal megbeszéltük, hogy ez most bevállaljuk, hogy kisebbik fiunknak hát, ha ez örömet fog okozni, és amikor kibontotta ezt az ajándékot, akkor így az öröm és a keserűségnek egy valami egyvelege volt benne. Örült neki, csak rögtön el is vágta már az ujját vele, mert ez egy profi dolog volt.
Vágyott ilyesmire, csak ez túl profi volt, amit az angyal hozott. Az angyal magának választotta.
Én akkor rögtön láttam rajta, hogy egy ilyen kicsi pici szomorúság ült rá, hogy hát akkor ez neki most így még túl jó. Gyakorlatilag ilyen fiús bicskák, hogy így forgatod, akkor kijön belőle a fogó, átforgatod, akkor van benne reszelő.
Ez egy kicsit megelőlegezett ajándék volt, amit majd pár év múlva majd használni fog.
Vágyott ilyesmire, csak nem ennyire komplexre.
És akkor rögtön felajánlottam a kisebbi filmnek, tudod mit, megveszem tőled ezt a dolgot, mert én nagyon vágytam egy ilyenre, és nem nekem hozta az angyal, és akkor mit szólnál hozzá, hogyha ezt az ajándékot én megnézem, hogy mennyibe kerülhetett, és akkor én átveszem tőled ezt, hogy te majd esetleg valami más tudsz venni abból a pénzből, akkor azt mondta, hát azért annyira nem adnám oda, tehát inkább legyen az, hogy közösen használjuk. És akkor most ebben maradtunk, hogy Iván fiam magánál hordja, és ha megy utazunk való, akkor beteszi és megmutatja, hogy betette.
Ez mégiscsak az övé. Van-e olyan hagyomány, olyan szokás, ami az ünnephez kötődik, és szeretnétek, hogy ez ti újra éljétek, és a gyerekek életében is jelen legyen?
Igen, ez a hagyomány átadás is, vagy hogy egyáltalán mit adjunk át ünnepekkor, ez egy folyamatos téma nálunk is, és erről sokat beszélünk. Amit Sándor is érintett, hogy az egyik fő dolog, amit aztán egy gyereknek úgy a legnehezebb átadni és megtanítani, hogy hát a karácsony az nem az ajándékokról szól, vagyis nem erről a konkrét fizikai ajándékról szól, ami nyilván a gyerek világában a legfontosabb ünnepkor, hogy érkezik az ajándék, és ez egy elég komoly, akár mondhatnám, hogy hagyományt is próbálunk ebből teremteni, hogy erről beszélünk, ez egy fontos téma, hogy a karácsony nem az ajándékról szól, hanem arról, hogy mi kaptunk ajándékot az Úr Jézus személyében. Persze ez egy nagyon fiktíven megélhető dolog a gyerekeknek, ha csak így erről kezdesz beszélni, hogy te kaptál ajándékot, azáltal, hogy az Úr Jézus megszületett, ezáltal már beszélhetünk a megváltásról, tehát van ennek egy gyönyörű teológiája, de nagyon nehéz ezt most gyerekszintre lehozni, és hogy ő megértse, hogy akkor végül is mindegy, hogy van ajándék, vagy nem a fa alatt, mert nem ez a lényeg. Talán úgy találtuk ki, hogy az egyik lehetőség ennek a megértetésére az, ha nem ez a legfontosabb dolog, ami történik nálunk adventben, meg karácsonykor, és ez erre való készüléskor. Az én családomból hozzuk azt a hagyományt, hogy adventben egy közös készülődés keretében nem csak vasárnap ülünk le egy kicsit adventezni, meg gyertyát gyújtani, hanem gyakorlatilag a 4 hét minden napján, ha sikerül, most iskolaidőben nem mindig sikerült, de ha sikerül, minden nap gyújtunk gyertyát, és énekelünk, új karácsonyi énekeket tanulunk, tehát legyen egy olyan folyamatos, hosszabb felkészülés, ami jelzi azt, hogy itt valami más készülünk, mind a hétköznapok. Karácsonyi énekek már arra vezetnek, hogy mi is ennek az ünnepnek a lényege. Vannak gyönyörű ilyenkor régebbi énekeket is, tehát akár Gregorián dallamvilág, vagy népi énekeket is tanulunk. Én családi hagyományom miatt nagyon nagy karácsonyi repertoár van az én fejemben, tehát nagyon sok mindent ismerek, és akkor ezt így próbáljuk átadni a gyerekeknek. Nagyon szeretik ezt a gyertyagyújtós közös éneklős készülődést. Tehát ez az egyik, ami talán elveszi az élét annak, hogy most nem csak azért várjuk a karácsony, mert ajándék, hanem azért várjuk, mert megszületik a megváltó, és akkor valahogy erre próbáljunk lelkileg felkészülni. A másik, amit már így egy jó ideje mondogatunk nekik, hogy hát azért kapunk ajándékot az Úr Jézusban, hogy mi is adni tudjunk, tehát a karácsonynak nem elsősorban az a lényege, hogy kapjunk, hanem hogy adjunk, hogy ezt tanuljuk meg, ezt az adást, adakozást, és akkor valahogy a kisebbik fiunk, ő nagyon érzékeny amúgy szociálisan, és hogy minden szinten, ő egy nagyon, nagyon érzékeny lélek, és néhány év, azt hiszem 5 éves volt, amikor az egyik ünnepkor előállt azzal, és nem hiába pont egy olyan ünnepen, amikor úgy alakult, hogy 3 helyről is kaptak a gyerekek adventi naptár. Kaptak mind a 2 nagyszülőtől, és nem tudom kitől, de hogy ilyen 3 adventi naptárt bontogattunk abba az évbe, vagyis már megkapták advent előtt, és tudták, hogy nekik 3 lesz. És akkor ő azt mondta, hogy hát ez így nincsen jól, hogy nekünk ilyen sok van, és biztos vannak gyerekek, akiknek semmi nincsen, és nem lehetne, hogy ebbe az évben mi készítsünk valakiknek. Ő azt találta akkor kéz a kisebbik fiunk Iván, hogy süssünk olyan gyerekeknek valamilyen süteményt, finomságot, akiknek nincsen. Ez azóta is most már így hagyományként beépült a családunkban, most már elég nagy projekt lett belőle.
Van egy karitatív akciótok, az idesüs.
Így van, ez az adva
advent. Ez az előzménye.
Így van, ez az adva adventező idesüs projektünk, most már a Református Talentumiskola diákjaival együtt minden évben, mondhatnám, hogy ilyen dobozszámra sütjük a süteményeket, az iskolás gyerekekkel együtt. Minden évben keresünk olyan szervezeteket, akik a leglehetetlenebb helyekre viszik el ezeket a süteményeket olyan embereknek, akiknek kájhája sincs, vagy sütője, tehát nem tudnak konkrétan sütni, mert nincs hol, vagy nincs mivel, vagy nincs miből, tehát ilyen helyekre jutnak el a sütemények, vagy olyan helyekre, ahol lehet, hogy jobb az állapot, jobb a helyzet, de nincs erre idő, energia, idegi készenlét, vagy bármi, hogy egy ilyen történet beleférjen a karácsonyokba.
Milyen süteményt süttök a gyerekekkel, illetve ti magatok mit szerettek az asztalra tenni karácsonykor? Mi az a sütemény, az az édesség, ami elengedhetetlen? Vagy mindig változik?
Mi egy nagyon változatos világban, étrendben, gondolkozásban élünk. Az előző témához még azért azt elmondanám, hogy nagyon meglepett bennünket az a gondolat, amit a Hollandiában élő hugoméknál és a családjánál, sogoroméknál láttunk. Ott a gyerekeket arra nevelik, nem ők maguk, hanem az egész, tudtam, a Hollandiában, a társadalomban ez egy úgy benne van az adakozásnak a gondolata. Ezt ott láttam nagyon érdekesnek, hogy a születésnapjukat például a gyerekek úgy élik meg, hogy akkor ők készítenek ajándékot a vendégeknek. Ez teljesen érdekes, hogy hoztak a gyerekek is ajándékokat, de hogy az nagyon-nagyon fontos volt, hogy az összegyülekező társaságnak az ünnepelt milyen ajándékot tud készíteni, és ezeket hosszasan készíti 2 héten keresztül.
És ugyancsak onnan tanultuk azt is, hogy gyerekeknek a pénzügyi nevelése most egy nagyon más témának tűnik, mint a karácsony, de hogy ugyancsak a holland társadalomban ezt ilyen nagyon komolyan veszik, úgy tanítják a gyerekeket, hogy a zseppénzüket 3 részre osszák. Ha 3 euró zseppénze van, akkor azt 3 részre osztja, 1 eurót elkölthet a mindennapos azonnali szükségletei, mondjuk egy valami, amit megkíván, egy bármi.
Az az önrész.
Az önrész. 1 eurót félretesz egy nagy projektre, amire gyűjt, tehát hogy tanuljon meg takarékoskodni, gyűjteni, legyen valami nagy célja.
Ez a befektetés.
Igen, és 1 euró jótékonyság. Most lehet, hogy nem pont így osztják, de a lényeg, hogy 3 részre osztják. Van egy jótékonysági kassa. Rész is, kassa, és mi is ezt nagyon próbáljuk a gyerekeinknek így átadni, és mondjuk a karácsony is egy jó példa, vagy akár ez, hogy Iván fiunkban ez megfogalmazódott, talán ez így együtt ennek az egész nevelésnek, hogy mit akarunk átadni, ez is a része, hogy amit van, abból mindig gondold át, hogy mi az, amit adni is tudsz.
Gyerekekkel foglalkoztok, a gyerekeknek szerveztek főzőműhelyeket, sütést, de ugyanúgy várjátok a munkatársakat, ugyanúgy várjátok a családtagokat is. Mondhatjuk azt, hogy a konyha akár generációkat is összeköthet?
Teljesen összeköt, tehát hogy konyha az egy olyan helyszín, ahol a nagymama nagytatától is, nekem például nagytatám nagyon sokat sütött, és nagyon jól főzött. Tehát, hogy én valamiért ezt láttam, hogy azért nem csak a nők, vagy az édesanyáknak a vállán van az, hogy akkor sütünk, főzünk. Ez egy ilyen nagyon-nagyon generációs találkozós jó helyszín tud lenni. És azért, amikor a konyhát átjárják az illatok, és erre már azért nagyon sok mindent tudok én is tenni. Tudok olyan fűszert pirítani, amire bejössz, és azt mondod, hogy azt, amilyen illatok vannak itt, és közben az a hangolásnak a része. Nem mondom manipulációnak,
de ezek
szerint manipulátor vagyok.
Mindenki.
Gyakorlatilag az ipari főzés az, amikor valamelyest ebből élünk meg, akkor az azt is feltételezi, hogy többet főzünk, mint az átlagos ember, több órában főzünk, rengeteg hibát követünk el, és jobb esetben tanulunk a hibáinkból, és ezért tudunk pontosabban készíteni dolgokat, mert hamarabb látjuk azt, hogy valami nem úgy alakul, vagy nem az az állaga van, mint amiből egész jó minőségű dolgok születnek majd. Gyúrsz egy tésztát, és az linzernek a tésztájából, a textúrájából látod, hogy ez már megvan, eléggé gyúrva, vagy nincs meggyúrva, szétfolyik a kezed között, mit tudsz vele tenni, tehát rengeteg pici apró üzenetet ad maga az alapanyaga, amit készítesz, és hogyha ezt elkezded beépíteni az ismereteidbe, akkor ilyen nagyon izgalmas dolgok történnek. Igyekeztem azt gyakorolni, hogy ne mindig linzer legyen, ilyen összeragasztó termék. A hagyományt mi nagyon tágon értelmezzük, tehát a hagyomány nem azt jelenti, hogy akkor mindig flódni van az asztalunkon például, azt nagyon-nagyon-nagyon szeretjük, az egy fantasztikus eredel szerintem, ízek, aromák, minden nagyon találékonyan össze lehet állítani, munkás, nagyon-nagyon munkás, egy évben volt flódni is karácsonyunk, és akkor nagyon sok flódnit sütöttem. Tehát ezt akartam ezzel így elmondani, hogy nem egy étel, töltött káposzta nélkül is van például karácsony, krémes sütemények, vagy képviselőfánk, vagy túrós sütemények nélkül is van a karácsony.
Bejgli nélkül is talán
bejgli nélkül nagyon-nagyon jó karácsony. Nagyon szeretjük a bejglit. Igyekszünk azért arra odafigyelni, hogy az általunk készített termékek ne legyenek túl cukrosak. És ez azért érdekes, mert hogy az ember megnézi egy receptet, nekem több mint 100 szakácskönyvem van, annak egy része az cukrász termékek receptgyűjteménye, és akkor azt szoktam megnézni, hogyha megnézem az anyaghányadokat, hogy lisztből mennyi van tojás, és hogy a cukor milyen mennyiségben van benne, és akkor megnézem a többi hozzávalót, amelyek ízt adnak. És akkor rájövök arra, hogy a cukor azért egy elég magas arányban van benne egy receptben. És akkor ilyenkor azon gondolkozunk, hogy oké, mi az, amit még bele lehet tenni? Mi ad még ízt?
Mivel lehet pótolni?
Miért van benne ennyi? Vajon, hogyha azt lecsökkentem, akkor az jó lesz még az a recept? És akkor itt jönnek bele a családi hagyományok, hogyha valaki megkóstol egy dolgot, hú, ez nem édes. És
ez akkor, nem pont olyan, ahogy édesanyám sütötte.
Igen. Egy receptben benne van a sertészsír, de olyan vendégek jönnek hozzánk, akik nem esznek húst. Akkor hogyan oldom meg ezt a kérdést, hogy vagy ne talán vegánok, tehát hogy ez belül is egyre több van, és nem gond. Csak
vagy gluténmentes.
Vagy gluténmentes, és akkor elkezdődik egy ilyen
újragondolása a recepteknek.
Teljesen, az utóbbi 10 évben teljesen megváltozott. Rengeteg cukorfajtát, édesítő szert lehet vásárolni, csak azok másként működnek majd a receptekben. És akkor megkérdezett, hogy az internet népét, hogy akkor mi van ezzel a dologgal. Ez már nem annyira egyszerű, hogy az anyukám kézzel írt, és testvérem számára is lefénymásolt receptgyűjteményéből kiválasztom ezt a dolgot, hanem hogy el kell kezdeni gondolkozni, megszámítani, de talán kísérletezni. Nagyon ne kell figyelni a részletekre. Nekem se jött mindig össze, tehát hogy egy feleségem mondta, hogy anyádnak ez szebben néz ki. Hát jó volt, hogy anyám minden évben megcsinálja ezt, én most nem egy ilyen jellegű.
Ez volt a hájas.
Hájas tésztát készítettem.
Ez a kísérletezésnek azért nagyon sok jó eredménye van. Ezért elmondanám, hogy jó reakciót is kapunk. Van, amikor döbbenet, hogy hát ez nem édes, és általában lehet a gyerekek azok, akik akkor lehet nem eszik meg. Van egy nagyon finoman kikísérletezett csoki tortánk, amit már nagyon sokféleképpen készítettünk, és karácsonyra is nagyon bevált recept. Az is egy klasszikus példa, amit Sándor mondott, hogy a cukor mennyiségét levittük, de a csokoládé, a konkrét keserű csokoládénak a mennyiségét növeltük. És akkor, amikor megkóstolod, akkor nem az van, hogy a cukor, az édes így elüt mindent, mert általában nagyon édes süteményeknél a cukor az pont azt helyettesíti, hogy már nincs annyi izgalmas vagy költséges alapanyag beletéve, ami ízt adhatna. Hát a cukor és a liszt azzal a kettővel meg lehet oldani egy süteményt, és akkor csak épp dísznek beleteszel valami kis varaszklekvárt, vagy valami, de igaziból meg nincsen benne nagyon ízadó anyag a cukron kívül. És akkor ez a csokis tortánk, amit aztán Sándor már odáig fejlesztett, hogy egyrészt nyilván nagyon csokis, mert növeltük a csoki mennyiséget, és igazi csoki, nem kakaó van benne, vagy csak egyszerű kakaópor, hogy tedd bele bors, és nem tudom, különböző izgalmas fűszereket, és akkor van, aki ezt így megkóstolja, hogy hát én nem gondoltam, hogy ennyi íz lehet egy tortába. És tényleg ez egy ilyen nagyon nagy élmény, hogy így az szádba így cikáznak az ízek, és nem az van, hogy a cukor elnyom mindent, hanem csoki, nem tudom, érzem a málnát, érzem a fűszerezettségét az egésznek, nem tudom. Nagyon érdekes, és ezek így együtt táncolnak a szádba, úgyhogy igen, tehát hagyomány és újragondolás az összem egy állandó története az életünknek, mert tényleg vesszük néha a nagyszülők fénymásolt receptjei, de hogy mindig zajlik ez az újragondolás. Hogy lehetne, és az, amit említett Sándor, ez is egy folyamatos kihívás a gluténmentes, vegán, tehát a főzőműhelyeseink között is folyamatosan vannak ilyen kérések, jelenlétek, és hát a családba is oda kell figyeljünk, mert vannak cukorbetegek, van, tehát hogy van kihívás, hogy mi mindenre oda figyelni ilyenkor, és nem csak ilyenkor.
Kolbásztöltő műhelyre készültök, és Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy zajlik, illetve a régi hagyományos recepthez képest mi az, amit te még hozzáadsz?
Nagyon-nagyon szeretem a disznóvágást, ugyanakkor meg nagyon sajnálom a disznót.
De csak addig, ameddig a szádba kerül.
Igen, utána már engedékenyen vagyok. Nagyon-nagyon szeretjük a kolbászt. Kétfajta emberrel találkoztam, az egyik, akinek van egy bevált receptje, és akkor azt a receptet semmi pénzért nem hagyja, és mindent ahhoz a bevált recepthez hasonlít, csak eldönti magában, tesztelve mások kolbászai, kolbász ízvilágát, összehasonlítva a sajátjával, hogy még mindig a sajátja a legjobb. Ezeknek az embereknek nem szabad szerintem más kolbász recepteket kipróbálni ilyen formában, hogy abból sokat készítsenek, mert nem fogjuk tudni meggyőzni őket abban, hogy van még más kolbász a világon, vagy spanyol kolbászok, teljesen más ízvilág, más fűszerezés. Ez az egyik. Másik típusú ember, ez hozzám közel, elmúlt évben 120 kg kolbászt töltöttünk be, apposommas a család egy pár tagjával, és 4 ízvilág volt. Volt egy teljesen hagyományos, volt egy csabai, volt egy gyulai, és volt egy marha sertés kolbász, amiben általam a fűszer arányokat megváltoztattam kedvenc fűszereim egyikével, másikával, és ott került bele szegfűszeg, koriander, szegfűbors például, 2-3 fajta borsom van, vagy 8 fajta borsom, de 3-at választottam ki, és akkor ezeknek az arányát...
És ezek mind Erdélyben található fűszerek, az a jó, hogy elérhetőek.
Teljesen elérhetőt, nem kellett Amerikából berendelnem valamit. Ebben az évben készítettem már egy kolbászt, az egy mangalica marha kolbász változat, 50-50%, tettem bele 2 fajta kömény, borókabogyót őröltem bele, csilit, kevés borsot, fűszerpaprikát, és megkóstoltam, mindig letesztelem. Arányaiban a fűszer az nem haladhatja meg a bizonyos hányadokat. Csökkentettem a paprikát, és akkor helyette betettem még, abban a gramban még betettem más fűszereket, és lesütöttem, és megkóstoltam, és azt mondtam, hogy ez csodaszép. Ez annyira örültem neki, hogy így megkóstoltattam a család többi tagjával, hogy nézzétek, ez egy nagyon érdekes történet lesz, nagyon kíváncsi leszek, mikor füstöt kap és kiszárad, akkor milyen változata lesz, de hogy elég sokat tanultam a fűszereknek az ízvilágáról, hogy hogyan őrizhetjük meg a fűszereket, illetve hogyan viselkednek a hőre, és hogy melyek azok a fűszerek, amelyek hosszan adják ki az ízvilágokat, és melyek azok nagyon rövid időn belül dolgoznak, nagyon intenzívek, de utána az idő során így elrűnnek.
Tudsz mondani 3 olyan fűszert, amely kifejezetten a karácsonyhoz kötődik?
Sokkal több van. A mi környezetünkben talán a forradbornak a fűszerei azok úgy jelen vannak. Nagyon sok helyen lehet ebben az időszakban forradbort kapni. Van erre már külön vállalkozás, aki ezt összeállítva tényleg felszakítod az acskót.
És a mézes pogácsának is a fűszerezése.
A mézes pogácsának is a fűszerezése, de hogy a fűszerek tekintetében minimális arányban, de jelen van a csillagán és a szegfűszegnek a kombója kapcsolata, és nem véletlen, hiszen ezek ugyanabban a fűszer családban, fűszer típusú családban tartoznak. Nagyon-nagyon fontos az egész fahéj. Én sokat főzöm fahéjjal, és sós ételekben nagyon-nagyon jól passzol a fahéj. Csak egy picit változtatni kell a hozzáálláson, de nagyon izgalmas. Fahéj, csillagán is, szegfűszeg. Én nagyon szeretem a koriandert, mint fűszert beletenni az ünnepkörbe. Kardamom van most újabban, lehet, hogy már hozzájutottam. Szerecsendió virág, az egy különleges fűszer. Nem a szerecsendió, hanem az őt körülvelő virágot szárítják,
ez
és ezt már lehet itt nálunk is kapni. Indonéz koriandert, ami citromos, teljesen más, mint az általunk ismert narancsos koriander. Nagyon jó a szecsuáni borsod, savasabb, sokkal savajkásabb, nem cseresznyi és árnyalatú, mint a hagyományos fekete bors.
A közösséghez való fordulás, az oktató műhelyek megszervezése és lebonyolítása, a családtagok és munkatársak számára meghirdetett alkalmak nem csupán az ízekről és a szép dekorról szólnak. Mi az a hajtóerő, ami meghatároz benneteket, még az év végi hajrában is lendületet ad?
Az egyik korábbi kérdésed kapcsán még itt gondolkodtam, hogy akkor mi is az a egyrészt hagyomány, amit tovább akarunk adni, ugye erről már beszéltünk, de mi is az, amiről szól ez az ünnep, és hát mi is az, amiről szól a munkánk, és nagyon érdekes amúgy, hogy bár iszonyatosan benne vagyunk abban, hogy nagyon különleges ételeket készítsünk, és ezt továbbadjuk, és az embereket belelkesítsük egy nagyon finom menü iránt. Nagyon szeretünk, és fontosnak tartjuk, hogy nagyon szépen terítsünk, és tényleg a szemnek is, a szájnak is, minden, ami ingere, az legyen ott az asztalon. De alapvetően egyiket se tartjuk végtelenül fontosnak. Tehát nagyon szeretjük, ezt csináljuk, ebből élünk, de nagyon érdekes, hogy van egy ilyen feszültség is, vagy legalábbis bennem, nem tudom, hogy benned van-e, de bennem néha van egy ilyen feszültség, hogy amit csinálunk, az végső soron nem olyan fontos, mert hogy egyik sem olyan dolog, amit hogyha meghalsz, magaddal vihetnél. Persze ilyen szempontból semmi nem olyan fontos, de hogyha ilyen nagyon filozófikusan nézed a dolgokat, akkor akár az étkezés, akár az asztalterítés is, ezek csak ilyen szükséges, még az asztalterítés sem az egyáltalán, de hogy csak egy szükséges dolog az élethez, de nem egy alap szükséglet, vagy nem annyira fontos, hogy így felcicomázzuk. De közben nekünk ez fontos, meg nagyon tudunk örülni ennek. Úgyhogy ebbe a feszültségben néha ott jutok békességre, vagy azt hiszem, hogy azért csináljuk ezt, vagy az lehet a hajtóerőnk. Nem szeretjük a vendéglátást, ezt mindketten hozzuk a családunkból, és a vendéglátáson túl egy kicsit a közösség erejére rámutatni, az, hogy tényleg nagyon fontos, bármiben vagyunk, bármit csinálunk, együtt csinálni a közösség erejével, és akkor ennek most legyen egy eszköze a főzés, legyen egy eszköze a dekor, de hogy az ember nem egy magányos lény, és a család sem jó, hogyha egy kis magányos elszigetelt elem a nagyvilág mindenségben, hanem úgy tudunk egymásnak segítői, vagy igazi társai, közösségi társai lenni, hogyha úgy őszintén benne vagyunk egymás életébe, egymás jelenébe, és azt hiszem, hogy ezek az asztalok, amik jellemzik a munkánkat, hogy asztalok köré leülünk. Főzőműhelynek is nem az a lényeg elsősorban, hogy megfőzik azokat a fogásokat, hanem az, hogy utána leülnek, és közösen elfogyasztják. Tehát van egy
és
ilyen,
beszélgetnek.
És beszélgetnek, témákat hoznak fel. Tehát ez az asztal közösség, vagy a közösség, ami azt hiszem, hogy mindkettőnk életét meghatározza, hisz most már beszéltünk arról, hogy mi is ennek a karácsonynak a lényege, tényleg nem csak egy megváltót kaptunk karácsonykor ajándékban, hanem egy olyan megváltót, aki úgy hal meg, aztán majd húsvétkor egyénenként értünk, hogy közben közösséget teremtett. Hogy azt mondja, hogy csak is együtt tudjuk tükrözni, visszaadni azt a szeretetet, amit ő tervezett nekünk, vagy csak együtt közösségként tudjuk tükrözni azt az istenképűséget, ami miatt érdemes itt élni, vagy amit érdemes meglátni a másikba, vagy amiért van értelme annak, amit teszünk napról napra. Most inkább ez az együtt és ez az őszinte együttlét, amiben nagyon sok minden belefér, egy elrontott étel, egy elhibázott bármi feszültség, egy akármi, de ez a közös őszinte együttlét, azt hiszem, hogy ez egy fontos motorja annak, amit csinálunk.
Arra próbálok tekinteni a munkám során, hogy mennyire minden, sok mindenért lehetek hálás. Maga a főzés során azt mutatom meg az embereknek, hogy sokszor nem is ismerjük azokat az alapanyagokat, amikből főzhetnénk, és nagyon hálásak lehetünk azért, hogy olyan dolgokhoz jutunk hozzá, amihez mások talán nem. Nem feltétlenül a pénztárcánk határozza meg azt, hogy milyen életet élünk, hanem a nyitottságunk, hogy vagyunk-e annyira nyitottak, hogy észrevegyük a környezetünket, és hogyha van bennünk nyitottság, akkor észrevesszük a lehetőséget az adakozásra is, észrevesszük azt, hogy lehet egyszerűbben élni és boldogabban élni, lehet kevesebb stresszel készülni. Nekem ez egy elég fontos része a munkámnak, hogy az embereknek azt mutatom meg, hogy 2,5-3 vagy 4 óra alatt 8 embernek 3, 4 vagy 6 fogásos menüt is össze lehet dobni, ami hely, alapanyag és technikai ismeretekkel össze lehet állítani. Lehet egy levesnek is épp ugyanolyan gazdagnak lennie, hogy az ember azt mondja, hogy hú, ezt megérte, befektetett energia és munka.
Én kívánok nektek ehhez nagyon sok erőt, és kívánom azt, hogy tudjátok átadni mindazt, ami bennetek van, azt a nyitottságot, azt az újragondolást, és azt a hitet, amivel éltek nap, mint nap. Mai műsorunkban önökkel együtt ünnepeltünk, bejártunk egy utat a hagyományainktól, a gyökereinktől a megújuló karácsonyig, hiszen az ünnepet megélni kell az eszköztárunkban levő tudással és leleményességgel. Köszönöm vendégeimnek, Berke Sándor séfnek és Berke Krisztina Ágnes dekorációs műhelyvezetőnek, hogy megosztották értékes gondolataikat. Az ő nevükben is áldott, szeretetteljes ünnepet kívánok. Sajó Enikőt hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket.